Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsorában. Szintén köszöntöm a fedélzeten lévőket, Tóth Györgyöt, a Mediátor PR vezetőjét. Szervusz, Gyuri!
Szia, Viktor! Üdvözlöm a hallgatókat!
És köszöntöm Dankó Bencét, a Mediátor stratégáját. Szia, Bence!
Én is köszöntök mindenkit!
A vendégünk ma Király Éva lesz, a témánk pedig a metaverzum. A netpincér márkaváltása az egyik hírünk, aztán megyünk tovább a hírekkel az Allianz márkaépítő aktivitásával, aztán szó lesz az Etele Plaza kampányáról, és a spotszemlinkben pedig a személyi kölcsönök különféle tálalásairól beszélünk, kis különbséggel, OTP, CIB, egy kicsit mindenki az előrelépésről, a következő lépésről beszél, de vajon mi itt a baj? Talán véletlen, vagy szándékos, hogy így egymásra licitálnak ezek a bankok, vagy marketinges szemmel teljesen másról van szó.
Gyakorlatilag ugyanazt a feladatot ugyanúgy oldotta meg az OTP és a CIB-nek a kreatív csapata, és ez már korábban a szlogán szintjén is nagyon-nagyon, vagy megdöbbentően hasonlóra jutottak. Ugye az OTP az mostanában a következő lépésről beszél, a CIB ezt a termékét előrelépő személyi kölcsönnek hívja, amiről az aktuális reklámját készítette. Nagyon-nagyon hasonlóak a filmekben a jelenetek, dilemmázó családosok terhes anyukával, anélkül idősebbek, fiatalok felújítsanak, vegyenek, nagyobbat építsenek, kisebbet építsenek, tehát hogy így nagyon-nagyon-nagyon hasonló a kettő, és én azt érzem, hogy ez most a média tervező csatája, ki tudja a saját terméknevét többször eljutatni tévén, pirollokon, nem tudom mi keresztül, a célcsoportokhoz, ki tud még több GRP-t kitéselni ezekből a kampányokból, mert a két kreatív az nem nagyon különbözteti meg egymást.
Igen, itt a Bence által említett hasonlóságra rávilágít az a közlemény, amit ugye eljuttattak a kreatív szakmai sajtóhoz a spot-a kapcsolatban. Itt kiderült, hogy a CIB márka tulajdonosa globálisan bevezeti ezt az új platformot, aminek a Joyful Dilemma, tehát az ilyen örömteli dilemma az alapja, ahol olyan szituációk látunk, amikor alapvetően a hitelfelvétel az mindig egy tovább lépésnek, egy bővülésnek, bármilyen jó döntésnek az alapját képezi.
És ez elég súlyos, amikor a filmben az kerül elő, hogy esküvő lesz, akkor arra vegyünk fel hitelt. Tehát, hogy ennyire felelőtlen pénzügyi magatartást tolni, ez nem volt szép dolog.
Kicsit nekem a személyi kölcsönökkel mindig az jut eszembe, hogy nyújtózkodj tovább, mint a takaród, amíg ér. Tehát én azt hittem egyébként, a gyerekkoromban látok utoljára ilyen reklámokat, de nem tudtak leszokni. Tehát körülbelül 20 év eltelt, és még mindig ugyanazok az üzenetek vannak, hogy ez az esküvő, gyerek, felújítás, ehhez vegyél föl. Tehát mintha nem akarnák, hogy fejlődjön a társadalom pénzügyi kultúrája.
De egy személyi kölcsönt valójában mivel tudnál másként eladni, hogy azokkal a helyzetekkel, amikkel az emberek fölveszik? Tehát, hogy valahogy itt lehet, hogy itt tulajdonképpen a terméket érheti egy kritika, vagy egyáltalán maga a személyi kölcsön egy felelős pénzügyi terméke.
Jó, hát erről szerintem majd beszéljünk egy külön műsorban, vagy akár egy szakértővel, mert ebben a témában több van. Nyílik az Etele Plaza, ennek tükrében pedig készült egy kampány, ugye tele legekkel, az Etele, tele legekkel, de a kampányról beszéljünk, és hogy ez a kampány megtalálta-e a célcsoportját, szerintetek?
Mindjárt rátérünk arra, hogy kreatív szempontból ez hogyan értékelhető maga a kampány. Nekem inkább azért kicsit csalódás maga ez a megszületett kampányplatform, film, billboard és egyéb eszközök, mert hogy maga az Etele Plaza nyitására jó régóta lehet tudni, és a PR kampány az tényleg 200%-kal pörgött az elmúlt fél-egy évben, de gyakorlatilag nagyon sokat megtudtunk arról, hogy az építés technológiailag, fenntarthatósági szempontból, vagy bármilyen más szempontból miben lesz különleges ez az épület, vagy hogy mire várhatunk, és ehhez képest ez a sport, meg ez maga a kommunikációs platform nem üti le ezt a várakozást, nem tudja ezt így beteljesíteni, legalábbis ebben a jelenlegi formájában.
Beszerezni mindeneket, te erre gyere, Etelken, ezer csecsebecse. Most csak így próbálunk segíteni a Etele tele kreatív platform szövegírójának későbbre panelekkel, de a spot olyan, mint hogyha így nagyon el akarnák mondani az értékeket, érzelmi előnyöket, reason to believe-eket magáról, erről a márkáról és erről a bevásárlóközpontról, de hogy igazából miről beszél, az nem derül ki, és ez azért egy szerencsétlen dolog, mert új márkát vezetünk be, és a neuromarketinges kutatásokból tudjuk, hogyha egy reklám elején nem derül az, hogy ez igazából miről fog szólni, akkor az emberek elveszítik az érdeklődést, tehát hogy ez nem kell feszültséget, ez csak így összességében érthetetlen elég hosszú ideig ez a spot.
Ráadásul megérzem mind a 30, mind a 15 másodperc a spotot, így nagyon sok minden felvillan most is a fejemben azzal kapcsolatban, hogy mi található meg ebben élmény szinten, vagy akár az, hogy applikáció, vagy bármi, de ezek egyik sem olyan, amit nem lehetne bármelyik másik plázában megtalálni, és valahol nincsen hozzátéve az, hogy ez akár földrajzilag egy új desztinációt nyit a vásárlások számára, akár hogy ezeket milyen színvonalon, vagy milyen módon képzeli el, tehát gyakorlatilag egy listát kapunk arról, hogy mi lesz itt valahol.
Nem elég nagy durranás nekünk, és nem is olyan könnyen érthető.
Megyünk tovább az Allianz új márkaimázs aktivitására, amely, hát nyilván itt megint csak a célcsoportnak a megtalálása volt a cél, vagy a nagyobb feladat, és ugye az Allianz titka abban rejlik, hogy odafigyel, meghallja az ügyfelei igényét, és ehhez igazítva alakítja ki a lehető leginkább megfelelő termékek és szolgáltatások körét. Mennyire beszélt erről a filmjük, és mennyire érzitek azt, hogy az Allianz valóban meghallja-e az ügyfeleit?
Az, hogy egy pénzügyi vállalat követi a piacot, figyeli a versenytársakat, és időről időre valamilyen formán megkérdezi a felhasználóit, az ügyfeleit, és így fejleszti a szolgáltatásait, ez szerintem ez egy ilyen alapnak tekinthető, nem is 2021-ben, hanem néhány éve. Tehát szerintem valahol innen kéne indulni a kommunikációnak és a kommunikációs versenynek is, hogy az Allianz miben különbözik ezen felül a versenytársaitól, tehát például, hogy milyen megoldásokra jut, vagy egyéb módokkal, és szerintem ezt nem feltétlenül elégíti ki ez a filmsorozat aktivitás.
Én nem nagyon értem azt, hogy ki lehet az az ember, már itt a célcsoportot kérdezted, aki egy biztosítótársaságnak az ügyfeleinek a gondolatait akarná így nézni, vagy hallgatni.
Egy másik biztosítótársaság.
Tehát, hogy így önszántából. Tehát, hogy én nekem eszembe nem jutna az, hogy megnézzek ilyen videókat arról, ahol emberek arról beszélnek, hogy miért jó, hogy mobilappon keresztül tudja a biztosítós ügyeit intézni, miközben a biztosítós ügy az így ne legyen az a jó, hanem az a jó, hogyha így a havonta így, vagy három havonta az ember befizeti a biztosítási díjat, és egyébként meg ne legyen egymásra szükség. Ez egy nagyon-nagyon basic testimonial megoldás, egy ilyen testimonial videó, amiben egy elégedett ügyfél arról beszél, hogy ez új, feltörekvő mainstream márkáknál lehet érdekes, mert kb. Abban a fázisban, amikor valami új szolgáltatást kipróbálnál, lehet érdekes, de ez sokkal később van a fogyasztói életútban, a consumer journey-ben, hogy egy fogyasztó ilyen típusú megerősítése vágyik, nem pedig ilyen korán, hogy így gyakorlatilag az arcomban van tolva, hogy egy biztosítótársaságról az ügyfele mit gondol. Nem érdekel, és nagyon kevés emberről gondolom azt, hogy ez így érdekel.
A Netpincér márkát vált, a közlemény szerint a cég globális kiszállítási piacon jelentős szereplőnek számító Delivery Hero cégcsoporthoz tartozó Foodpandához csatlakozik. Hát ilyet láttunk már, nyilván most itt arról van szó, hogy néhány hét alatt lezajlik ez a márkaváltás. Itt ami bennem kérdés megfogalmazódik, hogy vajon akik eddig használták a Netpincért, az ő élményük mennyire fog változni, mennyire lesz más a szolgáltatás, és ilyenkor egyébként mire kell figyelnie egy cégnek, hogyha márkát vált?
Amikor ez a hír előkerült, akkor egy pillanatra így összerezzentem, hogy hú, azért ez egy elég nehéz feladat, tehát egy ennyire beágyazott fogyasztói márkát, így egyikről egy teljesen más dologra, teljesen más nevű, más világú dologra lecserélni. Pillanatra azt mondtam, hogy nem lennék most ott a kommunikációs csapat helyébe, de közben meg igazából lennék, mert tényleg iszonyú kockázatos, de azért ez egy nagyon-nagyon izgalmas feladat és munka. Én igazából arról gondolkoztam, hogy miért érheti tényleg ez meg, tehát hogy a Netpincér az egy helyi érdekű vállalkozás, oké, hogy van egy globális gazdája, de hogy a globális márkát nem lenne igazából olyan nagyon fontos, hogy átvegye.
És ugye megjelent pár éve a Volt, amely talán, de erről is egyszer beszélgethetünk bővebben, egy fiatalosabb, talán prémiumabb, egy jogkiszolgálási élmény nyújtó márkaként van jelen, erős a versenyben, ugye a Netpincér pozíciója talán jelen helyzetben is megigazhatatlan. Arról rengeteg hírt olvashattunk a gazdasági sajtóban, meg bárhol, hogy a tavalyi év az mennyire megtolta ezeket a cégeket. Tehát talán pont most van itt az ideje annak, hogy egy ilyen erős háttérrel, az egész értelmi szállítási piac komplett bővülésével meg merjenek lépni egy ilyen lépés, hiszen ez gyakorlatilag évek óta halogatódik.
Virágozzék ezer virág.
Azaz, azaz, vártuk már. A fő témánk a metaverzum, és aki ennek a fogalomnak a kibontásában segít, Király Éva, a Mediator Social Media csoport vezetője. Maradjanak velünk!
Rebrief.
Vendégünk Király Éva, a Mediator Social Media csoport vezetője, akivel a metaverzumról beszélgetünk. Méghozzá azért, mert 2-3 héttel ezelőtt Mark Zuckerbergnek, a Facebook alapítójának volt egy olyan nyilatkozat, amiben azt mondta, az elkövetkező években arra számít, hogy egyre kevésbé fogják őket közösségi média cégnek látni a fogyasztók és az iparág, mint sokkal inkább egy metaverzum cégnek. Mert a metaverzum a közösségi médiás technológiáknak a végső és legtökéletesebb kifejeződése, viszonylag szabad módon fordítva. Te hogyan képzeled el a metaverzumot?
Az én elképzelésemben a metaverzum, ahogy így olvasgattam felkészülésem során, nagyon összhangban van a Ready Player One nevű filmmel, könyvvel, nekem inkább könyv, és a könyvvel is az abban felvázolt világgal, tehát én azt tudom elképzelni abszolút, hogy egy olyan hely, ahol nagyon sok valós dolgunkat online intézzük egyelőre. Aztán majd meglátjuk, hogy mi tud ebből még kifejlődni.
Igazából a Ready Player van mellett még, ugye van erre nem csak filmes, hanem valós előfutár is. Többen a 2003-ban indított Second Life-ot emlegetik. Miben lehet más a metaverzum? Miben gondolhat másra Zuckerberg? Vagy ő igazából egy fejlettebb, jobb felbontású, látványosabb Second Life építéséről beszél?
Én próbáltam annó ezt a Second Life-ot, nem kötött le egyébként túl sokáig. A Second Life ugye arról szól, hogy ugye belépünk világokat, vagyis építjük magunk a világot, az ott megkeresett pénzünket aztán saját dollárba át tudjuk váltani, stb. Stb. Én azt látom, hogy a metaverzum, amiben Mark is gondolkodik, csak így a keresztnevén szólítva, sokkal inkább kapcsolatban van a való világgal, és használná, vagy akarja használni arra, hogy ott meetingeljünk, hogy azon keresztül, nem tudom, intézzük a bankügyeinket. Tehát én ebben látom egyébként a kapcsolatot a metaverzum és a Ready Player One között, hogy ott például tudsz ingatlant vásárolni, valós ingatlant, fizikai ingatlant, úgyhogy hogy egyébként online nézel körbe, és online vezetnek benne körbe. Szerintem ez az, amiben tud különbözni, hogy sokkal jobban összeköti a valós életbeli dolgokat az online dolgokkal.
Ez egyfajta ilyen komolyodás, mert a Second Life-ot bár tényleg így viszonylag nagy volt a hype körülötte, de azért összességében egy ilyen játékosabb dolognak érzékeltük, vagy leérzékeltem én. A metaverzumot azt vérkomolyan veszik, akik erről beszélnek?
Én, hogyha el akar ez az egész metaverzum indulni valahol, akkor én úgy kezdeném, hogy ez vérkomoly, és úgy adnám hozzá az egyéb adalékokat. Mondom máshogy, csak akkor lehet szerintem jelen felfogásunkkal használni egy ilyen dolgot, ezt a metaverzumot, hogyha vannak tényleg olyan lehetőség, tehát hogyha tényleg hasznos, hogyha tényleg online le tudok velem szembe ülni egy, nem tudom, egy banki ügyintézővel, és akkor beszélgetni, stb. Ha játékos, akkor én nem látom értelmét, és nem is érzem azt, hogy sok embert vonzana. Hogyha tényleg tudjuk valami jóra használni, jóra, mindennapi dolgainkat tudjuk benne intézni, akkor már inkább. Tehát szerintem, ha el akar indulni, akkor előbb legyen hasznos, és utána legyen játékos.
Zuckerbergre visszatérve még egy kérdésejéig, ő ezt az egész koncepciót egy ilyen szükséges lépésként keretezte, mint hogyha a net és a mobilnet, majd a social platformok után ez lenne egy ilyen szükségszerű fejlődési irány, ebbe kellene az egész online világnak tovább lépnie. Szerinted ez igaz?
Ő szerintem nagyon nagyot ugrik azzal, hogy eleve egy virtuális valóságba helyezi a metaverzumot. Szerintem sokkal inkább kell, hogy legyen egy átmenet a kettő között, ami már szerintem így félig meddig elkezdődött, mert nagyon sok mindent intézünk ugye online. Nem gondolom azt, hogy egyébként nem lehet ez a jövő, csak szerintem egy sokkal tovább tartó átmenettel, mint ahogy ő felvázolja.
A mobilnettel egyébként a kommunikációs ipar valóban jól járt, hiszen ahhoz képest, hogy azért csak otthon meg a munkahelyeiken netezgettek az emberek, most tényleg úton útfélen, és sokkal többet foglalkoznak online dolgokkal, többet vásárolnak emiatt talán, az biztos, hogy több reklámmal lehet őket kiszolgálni. De ugye a metaverzumot, hogyha így elképzeljük, azt jelenti, hogy még több online élménnyel foglalkozunk. Szerinted nyitottak erre az emberek, meg így belefér az életünkbe?
Most egy nagyon érdekes időszakban beszélünk erről, amikor ugye be vagyunk zárva. Egyrészt mindenki ki akar szabadulni azért, hogy ne online élményekkel legyünk tele, hanem valódi élményekkel. Úgyhogy szerintem még nem felkészült erre a világ, meg a társadalom, meg egyébként is most nagyon... Van egy olyan idősebb réteg, amelyik szerintem erre abszolút nem nyitott, hogy online éljen, és van egy nagyon fiatal, amelyik meg már ebben nő bele, és vagyunk mi a köztes réteg, egy viszonylag széles köztes réteg, ami meg így elboldogul így is, úgy is. Mert most nagyon szét van szakadva a társadalom olyanokra, akik egyáltalán nem szeretik használni az online világot, és van egy olyan része, amelyik már tényleg ebbe született bele, hogy nagyon sok mindent online intéz, online kommunikál, stb. És most túl nagy a társadalomban ez az átmenet, ezek a szélsőségek, és szerintem kell az, hogy még több olyan ember legyen, aki ezt szeretné használni.
A metaverzummal kapcsolatban egyébként Zuckerbergen kívül még az Epic Games, a Roblox, Fortnite vezetők is eléggé pozitívan nyilatkoztak. Szerinted a gamerek ezekre a fajta élményekre nyitottabbak? Tehát ők lesznek a metaverzumnak talán az első lakosai, vagy igazából nem valószínű, hogy másképp viselkednének, mint mások?
Én úgy gondolom, hogy nyitottabbak. Eleve ők kitalált világokban élnek, játszanak, léteznek nagyon sok órában, de nem feltétlen gondolom azt, pont a metaverzum jellegéből adódóan, hogy nagyon sokáig kitartanának mellette, mert én még mindig látom a metaverzumot egy eszköznek, és nem pedig egy olyan helynek, ahova szórakozni jársz egy játékban. Van egy kitalált világ, egy megalkotott történet, karakterek, fajok, képességek, akármi, és az ember azért megy oda, hogy ott szórakozzon, hogy kikapcsoljon, hogy egy más életet éljen, és szerintem a metaverzum nem egy olyan hely, ahol te más életet tudsz élni, mint a sajátod, mert az félig a valóság. Úgyhogy alapvetően szerintem nyitottabbak arra, hogy kipróbálják és felmenjenek, regisztráljanak, ha egyáltalán lesz ilyen, hogy regisztráció a metaverzum kapcsán, de szerintem ez nem egy játék, nem összehasonlítható egy játékkal.
Mégis közöttük gyakori az, hogy akár valódi pénzért, meg gyakran így a játékon belül pénzekért mindenféle digitális javakat vásárolnak, amivel így a játékosaikat tudják erősíteni, vagy az avatárjaikat díszíteni. Több metaverzumról szóló okfejtésben ez egy viszonylag hétköznapi dolog lenne, hogy így a felhasználók mindenféle digitális javakat vásárolnak. Többek között ez lenne a metaverzumnak az egyik üzleti modellje, tehát kevésbé egy hirdetés alapú, mint inkább egy ilyen kereskedelem alapú online tér lenne. De szerinted azok, akik nem gamerek, mennyire lehetnek nyitottak arra, hogy egy valamilyen virtuális térbe pénzt költsenek arra, hogy csinosítgassák magukat, vagy a környezetüket, vagy a dolgaikat?
Hát a játékokban azért, hogyha elköltesz, nem tudom, 10 000 forintot, azért sokkal több mindent kapsz, a karaktered sokkal több mindent kap, mint mondjuk te 10 000 forintért a való világban. Tehát jó esetben tudsz venni egy márkásabb nadrágot, meg egy márkásabb pulcsit valamelyik plázában, a karakteredet meg lehet, hogy felruházod belőle. Tehát ilyen tekintetben nem feltétlen összehasonlítható a két dolog. Tekintve, hogy a metaverzumban ilyen több ezer dollárakért árulnak virtuális táskákat, amit még én se értek, de én meg egyébként játszani is szoktam. Szóval viszonylag közel áll ez a kérdés hozzám. Hogyha józan észre gondolkodom, és nem játékosként, akkor én se értem, hogy most valamire, ami nullákból és egyesekből áll, akkor az és csak a karakteremen látszik annak mi értelme. De egyébként meg játékosnakként megvan ennek a varázsa, hogy ott az én kis karakterem, és azt teljesen magamra formálhatom, és olyan lehetek által, amilyen a való világban nem vagyok.
Mennyire könnyű vajon valakinek átcsúszni ebbe a világba, hogy ezt így érezze?
Szerintem könnyen el lehet benne veszni, mert azért játékosok közt, amikor én voltam 20, akkor volt 40-es ember is, de nagyon könnyű szerintem elveszni benne, hogyha valaki fogékony erre a világra. Tehát megvan annak a lehetősége, hogy legyen egy férfiként női karaktered, akármilyen cuki névvel, csini ruhákban, és te az lehetsz, aki akarsz, bárki lehetsz az online világban, és ezt igazából senki sem fogja neked felróni. Tehát nekem mindenképpen tetszene, és hogyha tényleg meg tudják azt valósítani, hogy nem tudom, akár iskolákba járhassunk, akkor sokkal több emberhez eljuthatna mindenféle oktatási intézmény. Tehát vannak ennek azért olyan pozitív dolgai, amik miatt szerintem lehet várni egy ilyet, meg lehet jóként is gondolni rá, nem valami ördögtől való dologra, ami lopja az adatainkat.
Király Évi, köszönjük szépen, hogy csatlakoztál hozzá a Rebriefbe.
Ennyi fért már a Rebriefbe, jövünk jövő héten is, vigyázzanak egymásra és magukra, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.